Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, és olyan jó, hogy engedtünk az Isten vonzásának, hogy a nagy meleg ellenére is eljöttünk, itt vagyunk. Magasztaljuk együtt a mi Urunkat, énekeljük a 89. Zsoltárunknak az első verszakát. Foglaljuk el, és az új énekeskönyv 625. énekét énekeljük most mind a 4 verszakával.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most először az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből hangzik hozzám, a 17. verstől a 27. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Pál apostol szavai ezek. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak, és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó. Nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk. Találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam. A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Lisziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta, és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk szavának, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk most hozzá. Mennyei édesatyánk, szent várakozással közeledünk hozzád, hogy átformálj bennünket, hogy megjelenjen rajtunk kegyelmed munkája. Valóban úgy van, ahogy énekeltük is az előbb, hogy vágyaink szakítnak tőled el. Legszebb elhatározásaink is szárnyösszegettek, jó igyekezeteink is céltévesztenek nélküled. Segíts minket valódi lelki megújuláshoz, a tőled való mennyei lélek erejével. Adj nekünk erőt, állíts minket talpra, hogy imádságaink egészen hozzád juthassanak, aki jól tudod, hogy porból lettünk, és ismét porrá leszünk. Tegyél csodát közöttünk, vigasztalj és gyógyíts mindnyájunkat, beszélj a szívünkre, adj nekünk tőled való élő igét, és megváltó Krisztusunk követésében megerősödést. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. 475. énekünk első verszakát énekeljük, most készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására.
Thank you.
hallott ige szakasz mellett még Péter apostol első levele 4. fejezetéből hangzik hozzánk Isten igéje az első 2 versből a következőképpen. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra lévő idejét. Ámen. Foglaljuk el a helyünket most. Ezekben a hetekben különösképpen is imádkozunk egyházunk és egyházunkon belül gyülekezetünk megújulásáért. Több istentiszteleten is volt már erről szó most itt a mögöttünk álló időszakban. De vajon mit is jelent ez, hogy megújulás? Mire is várunk igazából? Ha most bibliaórán lennénk együtt, akkor érdemes lenne egy kicsit erről is beszélgetni, hogy egyáltalán ki mire gondol akkor, amikor meghallja ezt a szót, hogy megújulás. Én amikor ezen az igeszakaszon elgondolkoztam, amelyet most itt hallottunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, akkor hogy arra gondoltam, hogy igazából én valamifajta olyan megújulást szeretnék a saját életemre nézve mindenképpen, de igazából ezt kívánom a testvéreknek is, és egész gyülekezetünknek is, mint amit itt ennek a történetnek az egyik szereplőjénél, Pál apostolnál fedezhetünk föl, hogy az ő életében mit jelentett a megújulás, mit jelentett az, hogy befogadta Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, hogy ez az evangélium hatással lehetett rá, hogy ez átformálhatta őt. Konkrétan ebben az élethelyzetben, amelyet elénk tár az igeszakasz, azt látjuk, hogy fogságban van az apostol, és ott a fogságban nem azzal foglalkozik, nem az a legelső gondolata, vagy mindenek felett álló gondolata, hogy hogyan is menekülhetnék én innen ki, hogyan is szabadulhatnék én a fogságból. Pedig az is kiderül, hogy lehetősége lett volna, hiszen Félix, a helytartó, így olvastuk, azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Ebből kiderül az, hogy Pál apostol könnyű őrizetben volt igazából, és olvastuk is, hogy kapcsolatban lehetett a cézáreai keresztényekkel, a gyülekezet tagjaival, biztos megtehette volna, ha akarta volna, hogy összeszedje a pénzt a helytartó megvesztegetésére. De minden bizonnyal eszébe sem jutott ilyesmi, nem jutott eszébe ilyesmi, és ami igazából a szeme előtt lebegett, az az volt, amit az ő ura, az Úr Jézus Krisztus így mondott neki, hogy helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Vagyis valami olyasmi derül ki mindebből, hogy Pál apostol még ott, ebben az őrizetben is, a fogságban is, tudta, hogy tulajdonképpen jó helyen van. És azt látjuk, hogy Jézus Krisztusnak az evangéliuma szabaddá tette őt arra, hogy többet lásson annál, mint hogy a saját írháját mentse. Ő Krisztust látja, ott is Krisztust látja, és Krisztuson keresztül látja ezt a mostani konkrét élethelyzetét is, azt a fogságot is, amely kiderül az igéből, hogy 2 esztendeig tartott, tehát nem is olyan rövid ideig. De ő ott is Jézus Krisztust, Istennek hatalmas fiát látja, azt a Jézus Krisztust, aki érte is alászállt, érte, aki üldözte a Jézus Krisztusban hívőket, azt a Jézus Krisztust látta, aki meghalt és feltámadt, érte, és aki új szívet adott neki is, új célt, és ehhez erőt is kapott. Így lehetett Pál az evangélium erejének, annak életet újjászülő és átformáló erejének a hiteles tanúja. Nos hát, olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen tanúi tudnánk lenni a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, hogy amikor megújulásra gondolunk, megújulásért imádkozunk, és erről beszélünk, akkor valami ilyesmit kérnénk és várnánk a saját életünkre nézve is a mi Urunktól. Ennek a felolvasott történetnek van egy másik szereplője is. És ennek a másik szereplőnek az élete, a megnyilvánulásai pedig azt mutatják nekünk, hogy hol akadhatunk el mindebben, amit igazából nekünk is elkészített a mi Urunk, hiszen mi is kezünkbe vehetjük a Szentírást, olvashatjuk, hallgathatjuk, itt lehetünk vasárnapról vasárnapra az Isten tiszteleten. Kérhetjük mi is az ő szent lelkét, hogy segítsen befogadni az ő szavát, evangéliumát, hogy ránk is hatással lehessen. De hol akadhatunk el? Melyek azok a pontok, amelyeknél különösképpen is vigyáznunk kell? Most nézzük hát a történet másik szereplőjére, erre a bizonyos helytartóra, Félixre tekintve. Azt olvastuk erről a helytartóról, hogy ő hallgatta Pál apostolt, hallgatta a feleségével együtt Druzillával, akiről még azt is megtudjuk, hogy zsidó származású volt. Hallgatták hát a Jézus Krisztusról való hitet, ahogyan fogalmazott a Szentírás, egy bizonyos pontig. Amíg a feleségemnek is érdekes, lehet, hogy ilyesmi is volt Félixben. Végül is ő lehet, hogy többet ért belőle, hát zsidó, meg talán még vallásos nevelést is kapott. Hát hadd mondja csak, ez a furcsa Pál, mindezeket a gondolatokat. Különben is művelt embernek látszik. Hát rangomhoz méltó, hogy művelt emberrel társaloghatok. Amikor azonban önmegtartóztatásról, igazságról, eljövendő ítéletről van szó, akkor mi történik? Akkor hirtelen be akarja ragasztani Pál apostolnak a száját. Félix, most menj el. Majd legközelebb. Majd, ha alkalom lesz még rá. Mi történik itt? Az, hogy amikor egész konkrétságában szembesül az evangéliummal, azzal, hogy igen, Jézus Krisztus azért jött el, hogy megváltson bennünket, hogy ne a gonoszt, a bűnt, a sátánt kelljen nekünk szolgálni. Ki mentsen ebből a rabságból bennünket? De ez azt is jelenti, hogy akkor én is harcoljak mindaz ellen, ami az Isten szerint gonosz, ami nem egyezik az ő akaratával. De amikor már erről van szó, amikor arról van szó, hogy az óemberemet azt öldököljem meg, hogy a bűnnek meghaltam, hát akkor ne szolgáltassam ki a tagjaimat a hamisság fegyvereiből. Akkor azt mondja, hogy most nem. Most már menj el. Most eleget beszélgettünk már. Úgy tűnik, hogy egyszerűen sokalja Félix, amiről Pál beszél. Ez már kicsit sok. Eddig szép gondolatok hangzottak el. Voltak olyanok, amikkel még egyet is értettem. De ezt már így nem tudom fölvállalni. Lehet, hogy valami olyasmi is volt mögötte, hogy Tulajdonképpen még ez is szépen hangzik, de én nem tudom megvalósítani. Magasabb ez a mérce annál, amire képes vagyok. És ha így gondolkozott Félix, elképzelhető, hogy ez is ott volt a gondolatai között. Ez is ott volt abban, hogy most menj el. De igazából azt kell mondanunk, hogy jól gondolta, igaza volt neki, hogy magasabb a mérce annál, mint amire mi magunk képesek vagyunk. Megijed ez a helytartó. De nem attól ijed meg, hogy ő eddig a hamisságot szolgálta, hogy céltévesztett, hogy nem jó úton járt. Mert hogyha ezektől ijed volna meg, akkor ez a megmenekülését szolgálta volna. Egyszerűen attól rettent meg, hogy valami tényleg történjen ő benne. Most menj el, majd ismét hívatlak. És elfelasztotta igazából élete legfontosabb pillanatát. Testvérek, hogyha mi azt gondoljuk, hogy majd jövő vasárnap újra eljövünk, akkor nagyon jól tesszük. De azt is vegyük figyelembe, hogy váratlan életfordulatok, hányszor is hányszor vetettek már életeket távol a lehetőségtől, és nem volt következő vasárnap. Nem volt majd legközelebb erre lehetőség. A pillanatot, amikor az Úr megszólít bennünket, nem szabad elszalasztani. Aztán, hogyha vannak közöttünk olyanok, akik talán abban hasonlítanak Félixre, hogy szeretnének igazából üdvösségre jutni, szeretnének Istennel közösségben élni, de úgy gondolják, úgy érzik ők is, hogy én erre nem vagyok képes. Túl magas van téve az a bizonyos rét. Nem tudom átugrani. Akkor azoknak hadd mondja, nem én, az ige mondja, a Szentírás mondja, hogy az üdvösség nem a mi erőinkre épül. Nem a mi hősi teljesítményünkre van szükség. Lehet, hogy bizonyos esetekben csak arra, hogy nem kell elvállalni dolgokat, amiket ránk akarnak erőltetni. De tulajdonképpen Isten azt kéri tőlünk, hogy ott belül a szívünkben szálljuk olyan igazán oda magunkat neki. Egyszerűen engedjük őt munkálkodni magunk helyett. Nem én, Uram, hanem Te. És hogyha ez a csöndes belső döntés megszületik, akkor ott fog elindulni az új élet. Ott kezdődik el valami új. Félix elszalasztotta ezt a pillanatot. Majd legközelebb. Csak hogy ilyenkor általában az történik, hogy romlik a helyzet. Aki nem ragadja meg az Istentől kapott pillanatokat, és nem adja át akkor, amikor hangzik az ő szava, a szívét, az életét az Úrnak, az ő királyi uralma alá, az az ember arra kénytelen majd rádöbbenni, hogy uralkodnak rajta alantosabb erők. Hogyha neki nem kell az Isten királyi uralma, hogyha nem kell az Isten országa, hogyha nem akarja, hogy egy örökkévaló szeretet uralkodjék a szívében, akkor majd fognak alantos indulatok, alantos istenséget uralkodni az egy örök igaz Isten helyett. És így volt ez Félixnél is. Nem kellett neki az igazságról való beszéd. Nem kellett a testélet igazság, az Úr Jézus Krisztus. Hát erőt vett rajta az anyagiasság, mint a leggyakoribb bálványisten, a mammon. És mint annyi tisztviselő a világtörténelemben azóta is, ő is kihasználta, vagy legalábbis megpróbálta kihasználni a helyzetét. Engedett a vágynak, és gyakrabban hívotta magához Pált, remélve azt, hogy majd pénzt kap tőle. A pénz lehet más is igazából, sok mindent foglal itt magában. Nem túlzásba esünk akkor, hogyha azt mondjuk, hogy igazából a pénz itt jelképezi az emberi vágyakat. A testi, lelki, meg a gondolatainkban megszületett vágyakat, mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy megszerezhetjük az életben. És micsoda hamis istenség, hogy elhited bennünket. De hogyha olyan vágynak adjuk át a szívünket, az életünket, és engedjük, hogy egészen a hatása alá vonjon, hogy úrrá lehessen fölöttünk, mely vágy Istennek nem tetsző vágy, akkor az biztos, hogy az igazságtól egyre messzebb visz bennünket. Hogy mondta az Úr Jézus Krisztus, aki meg akarja nyerni az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét én érettem és az evangéliumért, azt fogja megnyerni. Nem egyszer tapasztaljuk, hogy bizonyos vágyak valóban nagyon erősen élnek a szívünkben, és törhetnek ránk, és úgy érezzük, hogy nem tudunk ellenük küzdeni. Mi nem is. Ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy mi tartozhatunk az Úrhoz, és reménység szerint oda tartozunk, és neki van hatalma ezek fölött is. Őt hívhatjuk és hívjuk segítségül. Hiszen, és gondoljunk most a Péter apostol leveléből olvasott igére, ami Istenünknek megvan a jó akarata velünk kapcsolatban, az egész emberiséggel kapcsolatban. És mi ne a vágyainknak, főleg a tőle elszakítani akaró vágyainknak engedjünk, hanem Istenünk jó akaratának. És ezt megtehetjük, hogyha vele vagyunk, és az ő szent lelkét kérjük segítségül. Végül még egy dolgot látunk, ami igazából akadálynak mutatkozik, amely eltávolíthat az Úr Jézus Krisztustól, vagy éppen megakadályoz abban, hogy egészen közel kerüljünk hozzá. Ez pedig Félixnél az volt, amit így olvastunk ebben az egy mondatban, hogy a zsidóknak akart tetszeni. Fogságban hagyta Pált, mert tetszeni akart a zsidóknak. Félix abban az országban, ahol ő uralkodott, igazából idegen volt, hiszen ő római volt. De a felesége Druzilla zsidó asszony volt. Azután azt is tudjuk, hogy a római birodalomnak a lényege igazából az a bizonyos béke volt, amely béke tulajdonképpen azt jelentette, hogy a leigázottak azok csak éljenek csöndben, hallgassanak, fizessék az adót, és egyébként pedig ne legyenek feszültségek, és ne legyenek zendülések. És bizony, hogyha egy tisztartó ezt az úgynevezett békét nem tartotta szem előtt, akkor hamar röpült az állásából. Úgyhogy Félix tetszeni akart a zsidóknak, meg tetszeni akart az előjáróinak. Ezért hát 2 évre ott felejtette fogságban Pált. tetszeni akart a zsidóknak. Mindnyájan szeretnénk valahová tartozni. Ez úgy bennünk van, emberekben. És ott igyekszünk elvegyülni, meg a többiek kedvébe járni. Ami nem is bűn önmagában véve, de hogyha már Krisztustól elválaszt, akkor halálos. És Félix ezen az úton járt, és eljátszotta a megtérés pillanatát. Félix egy bizonyos pontig hallgatta Pál apostolt, hallgatta mindazt, amit Jézus Krisztusról, az ő evangéliumáról elmondott. És valahol nem ezt tapasztaljuk mi is, hogy egy bizonyos pontig elfogadja a világ, amit Istenről, Jézus Krisztusról mondunk. De van egy pont, amelyen túl nagyon sokan visszautasítják. Addig, amíg az egyház nagy, és mondjam azt, hogy langyos, és bármilyen okos általánosságokat hirdet, addig megtűri a világ. Sőt, olykor még a segítségét is kéri az egyháznak. Amikor azonban prófétai igehirdetés kezd el hangzani, olyan, ami néven nevezi a bűnt, meg ami az elkövetkezendő ítélettől akarja megmenteni a hallgatóságot, meg ami megtérésre hív, amiben benne van az, hogy meg kell térnünk a mi bűneinktől, odafordulni Istenhez, és Isten vár, visszavár bennünket. Meg amely igehirdetés az Isten szeretetéről és ítéletéről együtt beszél, meg amely nyilvánvalóvá teszi az ördög mai munkáját is, az olyasmi, amit már nem szívesen hallanak. Tehát ez az a pont, ameddig lehet, és aztán nem egyszer mi is megtapasztaltuk talán, hogy valami olyasmivel találkozunk, mint amit itt Félix tett. Tovább ne. Hagyd abba. Majd, legfeljebb, valamikor, legközelebb. Ez a világ egy valamit biztos nem akar hallani. Az igazságot. És az új szövetségben az igazság szó az nem elvont filozófiai fogalom, hanem az a valóságot jelenti. Amikor Jézus Krisztus Pilátussal beszélgetett, akkor ő megfogalmazta a saját programját és célját, és azt mondta Pilátus előtt, hogy azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Jézus Krisztus pedig, ez a Jézus Krisztus, aki ezért jött el ide a földre, az övéit is azért küldi a világba, bennünket is, hogy bizonyságot tegyünk az igazságról, a valóságról. És mivel Jézus saját magáról mondta ezt, hogy én vagyok az igazság, ezért ez azt is jelenti, hogy bizonyságot tegyünk róla. Róla az Úr Jézus Krisztusról. Mert csak a róla való bizonyságtétel segít a bajba jutott, reménységet vesztett, elkeseredett emberen. Jó lenne, hogyha ma olyan becsületesen megvizsgálnánk. Először az, hogy mi meddig hallgatjuk szívesen az evangéliumot, meddig hallgatjuk szívesen az Istenről, az Úr Jézus Krisztusról szóló igehirdetést. Lehet, hogy tanulni még hajlandók vagyunk. Szép tanítás volt. De ha már arról van szó, hogy változnom is kéne, és nem csak rábólintani valamire, akkor talán már mi is megrettenünk. Ezt azért már nem, ez már sok. Vajon hol van ez a bizonyos kritikus pont a mi igehallgatásunkban? Meddig vesszük komolyan azt, amit az Isten mond nekünk? És a másik kérdés, amit Isten igéje most így elénk ad, az az, hogy hogyha pedig már az Úr Jézus Krisztushoz tartozunk, az ő követői lettünk, akkor kész vagyunk-e áldozatot is vállalni azért, hogy ezen a bizonyos kritikus ponton túl lévő igazságokról is beszéljünk másoknak. Készek vagyunk-e, hajlandók vagyunk-e mondani az igazságot? Hogyan? Nagy szeretetben. Mert erre is tanít és figyelmeztet Isten igéje bennünket. Nem akárhogy, nem a fejére olvasva, nem a fejét megmosva, hanem nagy szeretetben, de az igazságot. Jézus Krisztus ezt is mondta, ismerjük jól, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. És ez, hogy vegye fel az ő keresztjét, ez igazából azt jelenti, hogy vállalom a Jézus Krisztus követésével és a Jézus Krisztus képviseletével együtt járó szenvedéseket. Mi elsősorban, amikor a kereszt szót halljuk, így arra gondolunk, hogy biztos a betegségekről van szó, amelyek bizonyos értelemben valóban keresztek, keresztjeink. Vagy egy nehéz természetű szomszéd vagy munkatárs válhat bizonyos értelemben kereszti. De igazából itt elsősorban arról a keresztről, arról a szenvedésről van szó, amely azért érhet, mert én hűséges akarok maradni Jézus Krisztushoz, és mert én hűségesen akarom tovább adni az ő evangéliumát. Vegye fel az ő keresztjét. Aki erre nem kész, az úgy jár, mint amit Jézus a köveshelyre hullott mag sorsáról mond. Ezek azok, akik hallják az igét, örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, hanem csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Ugye mi nem ilyenek vagyunk. Vagy hogyha netán mégis magunkra kell ismerni, akkor ugye nem akarunk ilyenek maradni. Hogy hallgatjuk, örömmel is fogadjuk, de az áldozatot, a szenvedést, hogyha azzal jár együtt, azt már nem igazán akarjuk vállalni. Azt mondja Jézus, hogy ideig való a hitük. Igen. Csak ideig, óráig. De olyan hit ez, amiből másoknak nincsen semmi haszna. Gyümölcstelen hit. De a mi Úrunk azt szeretné, hogy gyümölcsöt termő hitünk legyen. És nem ideig való, hanem kipróbált hitünk legyen. És erre szeretne bennünket megújítani. Olyan jó lenne, hogyha így tudnánk előtte elcsendesedni. És komolyan bennünk, amit Jakab apostol így fogalmazott meg, hogy szeliden fogadjátok be az Isten belétek oltott igéjét, mert az megmentheti a ti életeteket. És aztán tovább is adjuk az igazságot szeretetben. Úgy, hogy szeretjük mindazokat valóban, akiknek mondjuk. Még akkor is, ha netán bántanak bennünket. És gondoljunk, hogyha mindeközben talán elcsökkednénk Jézus Krisztusra, arra a Jézus Krisztusra, aki nem hallgatott el a kritikus pontnál, ő végig mondta azt, amit az Atya rábízott. Ezért is haragudott meg olyan igazán rá az ördög, és mozgósította az ő szolgáit, és meg is ölték őt, a megváltót emiatt. De ő vállalta ezt a sorsot, értünk, helyettünk és miattunk, és még ott a kereszten is szerette az ellenségeit. Nézzünk fel erre a Jézus Krisztusra, és engedjük, hogy így, ahogyan az igében elénk adta, hadd újíthasson meg valóban Szent Lelk által bennünket. Amen. 235. énekünk első és harmadik verszakait énekeljük most. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert Te soha nem azt mondtad, amit vártak tőled, vagy amit megrendeltek. Soha nem a magadét mondtad, hanem azért, aki elküldött Téged. Áldunk Téged tökéletes engedelmességedért. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk követni Téged ezen az úton is. Indíts Szent Lelkeddel, hogy szelíden fogadjuk a beoltott igét, hogy igéd megmentse az életünket. Könyörülj rajtunk, hogy hadd ismerjük meg egyre jobban a jó pásztor hangját, hallgassunk és kövessünk Téged, idegenekre pedig ne hallgassunk. Bocsáss meg, valahányszor gyávosságból, alkalmazkodásból, haszonvágyból, hiúságból vagy akármi okból megálltunk annál a bizonyos kritikus pontnál. Bocsáss meg, amikor szégyeltünk Téged és a rólad szóló örömért. Annál inkább köszönjük, hogy Te nem szégyeltél minket az Atya előtt, és ma is közben jársz érettünk. Kérünk, ajándékozz meg minket nagy bátorsággal, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot. Szentelj meg minket az igazsággal, hogy a mi megszentelt tiszta életünk is rád mutasson, és Téged dicsőítsen. Légy irgalmas a magánosokhoz, a reményvesztettekhez, a keserű életekhez, azokhoz, akik nem találják kérdésükre a feleletet. Imádkozunk közösségünkért, imádkozunk megújulásunkért. Add, hogy javára lehessünk igazságot győzelmének a világban. Légy velünk a most következő hét napjaiban is. Tedd maradandóvá bennünk, amit Szent Lelked által mondasz nekünk. Add, hogy örömmel és szeretettel végezhessük munkánkat. S adj pihenést kérünk azoknak, akik kikapcsolódnak egész éves munkájukból. Adj mindnyájuknak tőled felülről való békességet, a benned való új élet által. Amen. Együtt imádkozzunk most a Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozata is feleljünk Isten igényére, hirdetem az ige szabaival az adakozást, emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Emlékeztetem a testvéreket, illetve hirdetem azt, hogy ma a diakónia feliratú perselybe tehetjük adományainkat, amelyeket majd az árvízkárosultaknak juttatunk el. Tehát a kisebbik diakóniai feliratú perselybe kerülhetnek ezek az adományok. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat valóban. Isten tisztelet után most imaórát tartunk, lent a gyülekezeti helyiségünkben várjuk szeretettel a testvéreket, hogy együtt vihessük a mi Úrunk elé gyülekezetünk életét, többek között a megújulásunkat azért is könyöröghessünk. Hirdetem, hogy csütörtökön este 6 órától lesz gyülekezeti bibliaóra, illetve vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Ez most már látszik is a hirdetett alkalmakból, hogy a nyári rend szerint van. Tehát csütörtökön lesz bibliaóránk, és vasárnap pedig 10 órakor istentisztelet. Hálával tekintek vissza mögöttünk álló napokra, hálával Isten iránt a gyülekezeti napunkra, a múlt vasárnapra visszagondolva, és mindemellett szeretném megköszönni mindazoknak a fáradozását, mindazoknak a buzgalmát és sok-sok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy együtt lehettünk így, hogy Isten tiszteleten is utána együtt is ebédelhettünk. Köszönjük különösképpen gyülekezetünk azon házaspárjának a sok-sok munkáját, akik a segítő csapattal együtt elkészítették a gulyásleves számunkra, de köszönjük a finomabbnál finomabb süteményeket is. Én nagyon remélem, hogy mindnyájunknak jó volt megélni ilyen formában is azt, amiről Pál apostol úgy beszélt, hogy egy test tagjai vagyunk, hogy Jézus Krisztus a mi fejünk, ő a mi főnökünk, rá szeretnénk hallgatni, figyelni, és mi úgy tartozunk egymáshoz, mint ahogy a test tagjai. Bár ebben is tudnánk még jobban, egyre jobban engedni a mi Urunknak. És hálával tekintek azért is a mögöttünk álló napokra, mert hétfőtől péntekig kint a Kamara Erdélyi Idősek otthonában evangelizációs sorozat lehetett, tehát ilyen formában is hangozhatott Isten igéje ott az idős testvérek között. Imádságban továbbra is gondoljunk rájuk, hiszen ez is egy fontos szolgálatunk ott az otthonban is, és arra kérem a testvéreket, hogy tényleg gondoljunk imádságainkban az ott élő nehéz körülmények között, nehéz helyzetben lévő idősekre is. Egy dolgot kell még hirdetnem, és szívesen teszem ezt. Már valóban itt hétről hétre szó volt a gyülekezet az egyház megújulásáról. Ehhez a megújuláshoz járulhatunk hozzá azzal is, hogyha azt a bizonyos kérdőívet kitöltjük, amit Isten tisztelet után szeretnénk mindenkinek odaadni. Beszéltem arról a legelején, hogy az a bizottság, egyházunknak az a bizottsága, amely igazából Istenre figyelve útnak indította ezt, úgy tudva azt, hogy alulról, tehát a gyülekezetekből kell elindulnia Isten kegyelméből a megújulásnak, az a bizottság összeállított egy kérdéssorozatot. Ezzel a kérdéssorozattal a körülöttünk lévőket kellene megszólítani, és az a kérésünk, hogy egy valakit, ha lehet, mindenki szólítson meg. Tehát legalább egy kérdőívet vigyünk el, és egy valakit. Lehet ez szomszéd, lehet ez munkatárs. Az lenne a jó, hogyha igazából olyanokat szólítanánk meg, akik nem tartoznak a gyülekezetünkhöz, hiszen majd meglátjuk a kérdőíven szereplő kérdésekből, hogy igazából ezek segítségével azt szeretnénk felmérni, azt szeretnénk meglátni, hogy a körülöttünk élő embereknek egyrészt mire van igényük. Itt szó lehet fizikai dolgokról is, de elsősorban lelki értelemben. Másrészt pedig azt, hogy mit is tudnak egyáltalán a gyülekezetünkről. Hogy hogyan látják a gyülekezetünket, hogyha tudnak róla valamit, hogyha hallottak róla valamit. Ehhez kérjük tehát mindenkinek a segítségét, úgyhogy azt kérem, hogy egy kérdőívet vigyünk el, és azt kérném, hogy július végéig kerítsünk sort arra, hogy valakivel így beszélgetünk. A legjobb talán az lenne, hogyha nem is rögtön a papírral a kezünkben szólítanánk meg ezt a szemét, hanem egyszerűen csak beszélgetnénk. És úgy alakítanánk a beszélgetést, hogy ezek a kérdések úgy benne legyenek a beszélgetésben, és még azt is meg lehet tenni, hogy nem beletöltetjük ki a kérdőívet, hanem mi majd a beszélgetés után visszagondolunk arra, hogy a feltett kérdésekre vajon milyen válasz hangzott el a beszélgetésben. Úgyhogy erre kérek minden kedves testvért. És előre is köszönöm, ezt majd összesíteni fogjuk, és ennek lesz folytatása, hiszen 3 alkalmat gondolt el ez a bizottság, amely 3 alkalmon, aztán ezt tovább gondoljuk, és keressük így azt, hogy konkrétan nekünk itt Budaörs városában most vajon mi a küldetésünk, mi a feladatunk, hogy hogyan élhetjük meg mindazt, amiről itt az igében is szó volt. A csendes héten is foglalkozni fogunk ezzel, tehát akik eljönnek, ők találkozni fognak ott is vele, de július elején szeretnék biztosítani alkalmat, tehát 3 ilyen estét azoknak a testvéreknek is, akik nem tudnak eljönni velünk a csendes hétre, de szeretnék végig gondolni és végig beszélgetni velünk mindezt. Ezt majd hirdetni fogom az elkövetkezendő vasárnapokon. Most pedig a 469. énekünket énekeljük végig, mind az 5 verszakával, az 5. utolsót majd fennállva. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. áldás békesség Isten velünk viszontlátásra.